Tehát Pap Tibor, nézzük, a Fővelőtt narancsot címmel fog tartani előadást. Én azt hiszem, hogy Pap Tibornak a bemutatására nagyon röviden kell néhány szót szentelnem. Ő a Párizsi Magyar Műhelynek a szerkesztője. 1956-ban távozott el Magyarországról, egy ideig Belgiumban, majd Párizsban tanult, és utána alapította meg a Magyar Műhelyt Nagy Pállal, Pátkai Ervinnel, Karancs Jánossal együtt, és azóta is ennek a folyamatnak a főgurúja, gyere is Tibor, főgurúja, szerkesztője, akinek a tevékenysége valóban nagyon sokat lendített előre a magyar avantgárdnak az ügyén. Rengeteg könyve jelent meg Párizsban és Magyarországon, és egyike az elektronikus média irodalmi felhasználása apostolainak. Legutóbb a Tokaji írótáborban tartott elől nemrégiben egy nagyon érdekes előadást. Parancsolj!
Előszóként mondom azt, hogy a napi műsorból azt veszem ki, hogy talán nem pontosan itt a helyem, mert én Cselényi Lászlóról írtam a szövegemet, nem az avantgárdról, bár hát Cselényi László és az avantgárd az egy és ugyanaz. A címe a szövegemnek az, hogy lássuk a főbelőtt narancsot. A 60-as évek közepén a Magyar Műhely Párizsban az 5. kerület déli határát metsző Brokka utcában a 36 szám alatt bérelt egy földszinti szobakonyhás pici lakást, amely egyszerre volt szerkesztőségi iroda, raktár, alkalmi étkezde és tanácsterem, vagy éppen vendégszoba, amelynek falai között megfordult az élő magyar irodalom szinte minden számottevő egyénisége. Fűteni nehezen, kifűteni pedig egyáltalán nem lehetett árnyékos birodalmunkat. Az udvarra néző ablakon át a napnak sem volt bejárása, de tavasszal gyakran meglátogatott bennünket a szomszédos kertek virágillata és madárfüttye. A boltíves kapuajat, mely a kockaköves udvarba vezetett, egy kedves öreg házmester pár felügyelte. Vörösborral locsolt modorukkal, kopottas öltözékükkel és a némi szifiliszes ornyergével együtt úgy hozzátartoztak a latin negyed faunájához, mint a padon csókolódzó diákok. A műhely hátlapján ne keresse senki a Brokka utcai címet, a bizonytalanság legyőzte a nyomdafestékkel megerősíthető véglegességet, mert, mint oly sok minden a lap életében, ez a biztonságot kölcsönző fészek is ideiglenes volt. Szerettük, meghódítottuk, belaktuk, takarítottuk, fizettük a bérét, de eleve elképzelhetetlennek tűnt számunkra, hogy hosszú éveken át a költségeiről gondoskodni tudjunk. A lap címe 64 őszéig a 14. kerületi Maridavi utcában volt, azért csak addig, mert akkor hagyta el véglegesen Parancs János is az 5-ös szám alatti bérház 7. emeleti cselédszobáját. Ezt követően a szerkesztőség akkor egyetlen társadalmilag révbe jutott tagjának, Nagy Pálnak a címe került a lapra, s a Mónruzsi cím ott is maradt a hazaköltözésig. Szerkesztők és barátok, gyakran voltunk együtt a Brokka utcai lakásban, úgy ragaszkodtunk hozzá, mint második otthonunkhoz. Ide kopogtatott be 1964 nyarán egy zömök fiatalember, aki miközben hatalmas lendülettel öntötte magából az ízes gömöri tájszólással feltupírozott szavakat, gyorsan magára talált a cigaretta füstben lubickoló alakok között. Egy szuszra elmondott mindent. A biztatást Nagy Lacitól kapta, csak menjen, látogassa meg a fiúkat, megbízható rendes emberek. Tőle kapta a címet is, ezért jött egyenesen a Brokka utcába. Mondanom sem kell, Cselényi László érkezett meg közénk, s horganyzott le, mondhatnám örökre, a magyar műhely széltől, ócsárlástól, csábítástól, vihartól, konzervatív dagálytól és rokonszenv apálytól alig védett kikötőjében. A neve nem volt teljesen ismeretlen előttünk. A másképpen vagy sehogyan el nem képzelt költő húsvér valóságának váratlan megjelenése mindig különös élmény. A bizonytalan vonalak, a határtalan felületek hirtelen megmásíthatatlan testé, arcá, tekintetté állnak össze. Megjön valaki, akit nem vártunk. akit soha igazán nem képzeltünk el, de aki egy kicsit mégis más, mint amilyennek lennie kellene. Termetre inkább kicsinek mondható zömök, élénkszemű fiatal ember állt előttünk. Első pillantásra a keletről jöttek minden jegyét magán viselte. Cipője, ruhája, a honi konfekció évtizedes férfi divatjáról árulkodott, ami pedig zsebéből, táskájából került elő papír, ceruza, zsebkendő golyóstól, az a szocialista ipar bőre méretezett robusztus terméke volt. Egy busznyi fiatallal együtt társutazott ki néhány napra Franciaországba. Egyetlen Párizs szabad délutánján a magyar műhelyt kereste fel. Névjegyként első könyvét, a keselylábú csikókoromat tette le az asztalra. Égett a szeme a kíváncsiságtól. Minden könyvet, folyóiratot, ami a keze ügyébe került, azonnal felmarkolt, azonnal fellapozott, beleszippantott, és némi vacillálás után rosszul titkolt fájdalommal tette vissza a helyére. Gyorsan kisült, hogy irodalmi ízlésvilágunkban bőven vannak egymást fedő területek. Az ő iránytűjének mágneses pólusa a Juhász Ferenc Nagy László féle költészeti vonulat volt, de jártas volt a klasszikus és a modern európai költészetben is. Irodalmi ismereteit, mint később költeményeinek anyagát mindig rendszerbe foglalta, a költőket pedig értékrendszerint rangsorolta. Tökéletesen ismerte a magyarországi irodalmi helyzetet. A jelesebb alkotókkal, főleg költőkkel személyes kapcsolatban volt. Bejárt a hangadó folyóiratokhoz. Korán felismerte a kreatív tevékenységet megnyomorító geopolitikai adottságokat. Jól látta az irodalmi élet szereplőin a politika szeplőit, és ebből eredően halhatatlanságot ígérő kertjéből a kirívóan pigmentált bőrűeket könyörtelenül kiutasította. Politikamentes értékrendje csak egy-két ügyesen reklámozott, némi tehetséggel is megáldott szerző esetében bizonytalankodott. Bábi Tibort pontosan a helyére tette, de Simon Istvánnal szembe bizonyára Juhászék hatására kevésbé volt határozott. Bőven volt miről beszélnünk, majd amikor hétköznapi dolgokra terelődött a szó, nekünk párizsiaknak csodálkoznunk is. Ugyanis nem akart sem orkánt, akkoriban ez a hártyavékony műanyag esőkabát volt a nyugatra utazók slágere, sem nylon harisnyát venni. Nem akart sem csencselni, sem kaszinózni. Pénze annyi volt, amennyi a társutazóknak kiárt, azaz sem ennyi, de ezzel nem foglalkozott. Megesett rajta a szívünk, összedobtunk neki 100 frankot, kb. 3 orkán árát. Mondván, legyen neki is a költőnek néhány fillérje ajándékra, ne csak az ügyeskedőknek. Mert hogy költő volt a javából, azt hamar felmértük. Búcsúzásra készülődve immáron 100 frank boldog birtokosaként megkérdezte, a jelenlévő közül tudná-e valaki segíteni neki némi vásárlásban. Rövid összehangolás után rám hárult a feladat. Elindultunk a Latin negyed sűrűjének a közepe felé. Mit akarsz vásárolni, hova menjünk? Kérdeztem tőle. Könyvesboltba, vágta rá gondolkozás nélkül. A Szent Mihály útján leledző egyetemi könyvkereskedésben kötöttünk ki, ahol Cselényi László, anélkül, hogy tudott volna franciául, 100 frankjából 95-ért francia zsebkönyveket, főleg modern költőket vásárolt, Rimbaudot, Verlaine-t, Mallarmét, Apollinaire-t, Breton-t, Sartre-t, Michaud-t. Igen nagy gonddal válogatott, miközben állandóan faggatott, hogy melyik költőt tartom fontosabbnak, kinek tennék elébe. És egy feszínre írta a sorszámmal rangsorolt szerzőket. Volt 1-es, 2-es, 3-as. Arra nem emlékszem, ezen a szafárin kikerült legfölülre, de ma is a szemem előtt van, amikor a 60-as évek végén felfedeztem magának Ezra Poundot, akkor az 1-es szám csak őt illette meg. Könyvekkel megrakodva búcsúzott el, s tűnt el a forgatagban. A szerkesztőségbe visszatérve kollégáim megdöbbenéssel hallgatták a könyvekre elköltött 95 frank történetét. A mi szemünkben ezzel megpecsételődött a sorsa. Elévülhetetlenül rokonszenvesnek találtuk. Ennek fényében az, hogy annyit és ott segítünk rajta, amit tudunk, a lehető legtermészetesebbnek tűnt. A szerkesztőségben töltött rövid másfél óra alatt Cselényi László töredelmesen bevallotta, minden vágya az, hogy hosszabb időt tölthessen Párizsban, nyitott szellemi környezetben élhessen, és az irodalom csak hallomásból ismert modern áramaiban megnártózhassék. Nem sokkal látogatása után Nagypál feleségének, Emilien Döszonnak kikezdhetetlen francia aláírásával fiktív ösztöndíjat ajánlottunk fel neki, miközben egy másik levélben tudattuk vele, hogy lakással, kevéske pénzzel segíteni tudjuk, de ösztöndíjról szó sincs. Figyelmeztettük, csak akkor szánja rá magát az utazásra, ha elég erőt érez magában ahhoz, hogy Párizsban valamilyen egyszerű kétkezű munkát is elvállaljon. Több hónapos levelezgetés, helyi kérvényezés és ilyen-olyan várakozás után 1965 őszén megérkezett áll ösztöndíjasunk Párizsba. Hallatlanul nagy lelkierő kellett ahhoz, hogy elszánja magát az útra. Egyrészt azért, mert a hatóság megpróbálta információgyűjtésre beszervezni, amire ugyan nemet mondott, de soha nem tudhatta, mikor csap vissza rá bumeránként határozott ellenkezése. Másrészt azért, mert vállalkozása előd, azaz példanélküli volt. Harmadrészt pedig azért, mert megszokott világát felrúgva kellett neki vágni a bizonytalannak. Ne felejtsük el, a nagy kirándulás rosszul is elsülhetett volna. Bárki felteheti a kérdést, reflektoron fényében miért az emberre vonatkozó események mozgását láttatom? Miért nem Cselényi László költői munkájára összpontosítok, miért nem verseit elemzem? Azért, mert az életében ekkor bekövetkezett változás hatalmas csuszamlást idézett elő költői tevékenységében. Ma már senki sem vitatja, hogy Cselényi László Párizs utáni művei ugyanarról a tőről fakadnak, mint a Párizs előttiek, de akárcsak az oltott rózsák, más a színük, más a szerkezetük. Annak a kornak, s annak a megerőltetésnek, ami akkor Cselényire várt, ketten-hárman voltunk a tanúi. Amit ebből fontosnak tartok, szóra érdemesnek, kiemelendőnek, azt úgy vélem el kell mondanunk, ugyanis a Cselényi ópusz alapos megismerésének elengedhetetlen feltétele a párizsi próbatétel részleteinek a föltárása. Fontos momentum az is, hogy Párizsban Cselényi László a magyar műhely vendége volt. Az akkor 5 éve alapított lap és a vonzás körében mozgó írók, költők, képzőművészek, filozófusok, nyelvészek csoportja 60-as évek második felében már jól körülírható szellemi konglomerátumot jelentett. Egyik legfontosabb téma a műhely berkeiben ekkor az irodalom marxizmustól mentes átértékelése volt. A humanista hagyományok felerősítése, a magyar irodalomtörténet főleg 20. századi ágainak átrendezése és a legmodernebb irodalmi áramlatok felkarolása. A műhelyesek világirodalmi érdeklődése ekkor már a legmodernebb szerzőket vette célba, s a lap bontakozó francia kapcsolata is ez irányba mutattak. Cselényi némi fészkelődés után megtalálta a helyét közöttünk, s elég gyorsan a csoport egyik összetevőjeként ő is hozzájárult a műhelyesekről formált kép további alakulásához. Ma már felmérhető, hogy a visszatérése után őt ért vádak ellenére mi nem hatottunk többet rá, mint amennyit ő hatott ránk. Többek között azzal, hogy rávetette magát egy-egy újabb felfedezetjére. Ami hatott rá, az maga a világ volt. Az új élethelyzet, amelyikben neki kellett magáról gondoskodnia. Amelyikben rá kellett szoktatnia magát az aktív önállóságra. Fizikailag és szellemileg egyaránt. Arra, hogy a világ vagy az irodalom megismerésében, ez irányú ismereteinek kiszélesítésében saját magának kell a befogadó, az elemző és a bíró szerepét eljátszania. Hihetetlen éhséggel és energiával rontott rá a francia nyelvre. Miután néhány szót megtanult, könyvet vett a kezébe. Azt hiszem Camus-vel kezdte, minden alkalmat megragadott, hogy költőkről, irodalomról, könyvekről beszélgessen. Ugyanakkor tudni kell azt is, hogy Cselényi László nem volt hős. A nehéz fiatal fizikai körülményeket nyűgösen viselte el. Hangosan szenvedett. Nincs telen mi voltával nem tudott kibékülni. Fázott. Hiányolta a társadalmi elismerést, a biztonságot. Csak baráti társaságban oldódott fel, különösen egy kiadós vacsora után, melyet literes üvegben vásárolt olcsó kocsisborral locsoltunk meg, néha a lerészegedésig. Első idegen karácsonyát az 1965-öst Pátkai Ervinéknél töltötte néhány csóró, családtalan műhelyes társaságában. Egy véletlenül megtalált jegyzet tanúsága szerint odamenet, jót beszélgettünk az alkotásról, a vers születéséről, arról, hogy a költő állandóan jeleket gyűjt, melyeket agya kohójában összeolvaszt a már ott található jelekkel, majd az innen apránként felszínre kerülő morzsákból állítja össze a verset, mely csápjaival kötelezően az irodalmi jelenhez kapcsolódik. Nem sokkal utána James Joyce és Ruzsevics, a lengyel költő, volt beszélgetésünk témája. 1966. februárjában pedig felfedezte magának francia eredetiben Rimbaudot. Március elején nyelvgyakorlás és irodalmi fejtágításként Georges Perec, Quel petit vélo à guidon Roméo Font de la Cour című könyvét kezdtük el ketten lefordítani magyarra. A könyv magyarítása, mintha laboratóriumi munkát végeztünk volna, rendszeresen, hetente összehozott bennünket, s mindkettőnk számára minden alkalommal csillagszóróként szórta a francia nyelv alkati szépségeit és a szerző invenciózus tehetségét, nyelvi találékonyságát bizonyító váratlan alaktani és fogalmi fordulatokat. Cselényi Lászlónak nem csak nyelvtanulásként jelentett sokat ez a munka, Perec stilisztikai bravúrja és mindenféle kulturális utalásai is jócskán tágították irodalmi látókörét és érzékenységét. A könyv egyébként csak így kapásból idézve úgy kezdődik, hogy Karamanlisz volt a szivar neve, vagy valami karaizé, karaboci, karatarka, és ez így megy az egész könyvön át, hogy a kara valakinek a neve az mindig valamilyen kara, smuci, karafara. Ez a rendszeres tevékenység alkalmat adott arra is, hogy a fordításról való vélekedésünket összevessük, csiszolgassuk. A könyvecskének szinte minden sora azt bizonyítja, hogy a nyelv elemi részecskéivel való játék nem fordítható le. Legfeljebb valami hasonlóval érzékeltethető, azaz csak alkotónak, költőnek kitűzhető feladat. Már jó néhány oldalnyi fordítás állt mögöttünk, amikor májusban találkoztunk Georges Perecrel, akit elsősorban könyvéről a miféle kis nikkelezett kormányú bicikli áll hátul az udvarbanról faggattunk, és akitől főleg azt vártuk, hogy egyik-másik argóba csavarodó szavának a jelentését fedje fel előttünk. A később, kora egyik legnagyobb francia írójaként tisztelt, az élők sorából hamar eltávozott, színakazalhajú, bibircsókosorú szerzőtől megint csak hajdani jegyzeteim alapján a következőket tudtuk meg. A kis biciklit ellenhatásnak szánta, ugyanis a kritikusok szociológusként tartották számon, ő viszont nem akarta, hogy beskatujázzák. Ő író, egyszerűen író. 54 óta ír, mióta Renaudot díjjal jutalmazták le Shows, a Dolgok című könyvét, 2 évnyi munkával tető alá hozott regényét, azóta nagyon sokat zaklatják. Nem tartozik semmilyen iskolához, főleg esszéistákkal van jóba. Baloldali értelmiségének tartja magát, egy orvosi kutatóintézetben van állása, dokumentalista. Tiszteli Roland Barthes, hallgatta előadásait, őt is sokat foglalkoztatja az önálló életet élő szavak sorsa. A telkert nem szereti, szerinte nagyon ünnepélyesen írnak. Eddig a szerző mondandója. Rendszeres és lassú munkával 1 év alatt elkészítettük a könyv 2/3-ának az első, még elég nyers fordítását. A munkát a 70-es évek közepén vettem újra a kezembe, s fejeztem be, majd végeztem el rajta végső simításokat. A kis könyv magyar változata máig kiadatlan, 20 évvel ezelőtt több kiadónál megfordult, folyóiratoknál is, de senki nem merte elvállalni. Március közepére, 1966-ban vagyunk, megszületett Cselényi László első 3 Párizsban írt sora. Így szólt. 2 csúcs között kifeszített cérnaszálon pókhálóként az életünk. Gammasugarak, lélek a levegőben. 7-szer főbelőtt narancs, az út karmazsin porában. Az első sor népi realista képpel indul, miszerint pókként vagy pókhálóban lebeg az életünk. A következő sor gammasugarai viszont merőben elütnek az első sor természetességétől. Nos, ez az erős ellenpontozás kirívóan új az eladdig felépített Cselényi világban. De költői logikáját dicséri, hogy a második sor levegője, Érzelmileg kapcsolatba hozható a két csúcs közöttel, ahová fölemeltük a tekintetünket, és ebből adódóan a két sor összetartozása természetesnek tűnik. A gamma sugarak a halált jelentik, azaz nem elég nekünk életünk számtalan baja, ami miatt főbelőhetjük magunkat. Itt vannak ráadásul a levegőt meglékelő gamma sugarak is. Ebből a pótterhelésből, ebből a lelki súlytöbletből bontakozik ki az idegenbe szakadt, a kétségbe esett, az elidegenedett, a messzi út porában, karmazsin porában vánszorgó, gömöri narancs hétszeres főbelövésének a logikája. Ugyanebben az időben, azaz március közepén, 1966-ban új francia irodalmi lap jelent meg, a Quinzaine Littéraire, melynek egyik legodaadóbb olvasója lett a franciával még nagyon kezdő viszonyban álló Cselényi, akinek akkori olvasatában a lap címéből Quinzaine lett, és belső használatra közöttünk évekig az is maradt. Április elején Woodscoutenben, Hollandiában részt vesz az evangélikus ifjúsági találkozón, ahol megismerkedik Csészabó Lászlóval, Szabó Zoltánnal, Kibédi Varga Áronnal, Siklós Istvánnal, a szociológus Németh Sándorral és számos Európa nyugati felén élő fiatalabb és idősebb magyar értelmiségivel. Ugyanitt április 7-én, 1966-ban Nagy Pállal, Siklós Istvánnal, Csészabó Lászlóval és Pap Tiborral irodalmi esten lép fel, és verseivel szép sikert arat. Májusban, 66-ban meghal Gara László. A temetésén ott van Cselényi László és Jean Follin, André Frénot, Paul Solo, Emmanuel Clancier, Alain Bosque, Jean Rousselot, Pierre Emmanuel, Eugène Gilvic, Hubai Miklós, Enci Endre, Mérai Tibor, Sipos Gyula, Karácson Endre, Kende Péter, Heller János, Auer Pál, volt nagykövet, Albrecht Dezső, Benedek, Kassai György társaságában. 1966 őszére elfogyott pénzkereső ereje. Hivatalos okmányai lejártak, kutyaszorítóba került, semmiképpen nem akart menekültjogot kérni, mert a körülmények ismeretében pontosan tudta, hogy nem bírná ki a még súlyosabb terheket. A hazatérés tűnt a kisebbik bajnak. Azzal az eltökélt szándékkal ült fel a pozsonyi vonatra, hogy hamarosan visszajön Párizsba. Legközelebb 1968. augusztusában indul el a kezére, azaz még inkább a lábára játszó véletlen jóvoltából bevonuló csapatok orra előtt az utolsó vonattal Franciaországba. Második kirándulása két évig tart, szorgalmasan jár a Sorbonne francia kurzusára, civil életében pedig gondosan növeli messze földön híres ügyetlenségének legendáját, polgári bérházban lépcsőházat takarít, ahol seprűje nyelével kinyomja az ablakot, karbantartóként a burmai követségen lerántja a csillárt a plafonról, egy könyvkiadónál pedig, ahol a raktárban segédkezik, a leláncolt liftet indítja el védőrácsosztól a pincéből fölfelé. Második párizsi tartózkodására a teljes beilleszkedés a jellemző. Ismeri a dolgok helyét, barátai vannak, akikkel gyakran van együtt, kirándul velük Dieppebe, a tengerpartra, elvonul velük Servébe, a burgundiai kisfaluba, nagyokat böngészik a könyvesboltokban, látogatja a múzeumokat, hangversenyre, kiállításra jár, és a műhellyel is jól összehangolódik. Megéli a szubvenció nélküli lapkészítés gondjait, cipeli a szétküldendő példányokat a postára, olvassa a kéziratokat, beleszól, vitatkozik, miközben felfedezi magának Ezra Poundot. 1968. decemberében dacolva az esetleges pozsonyi következményekkel, a műhely 30. számában igen tiszteletre méltó körben Örkény István, Sándor András, Károly Imagy, Csészabó László, Pirinszky János már verset is közöl, Összefüggések, kísérlet egy elképzelt szöveghez címmel. Itt jelenik meg először, és azt hiszem utoljára a hétszer főbelőtt narancs. Természetesen a fentebb idézet első csírától némileg elütő változatban, azonban megtartva amannak képi és hangulati lényegét. Érthetetlen számomra, hogyan lett 1978-ra a krétakorban a narancsból harang. A narancs és a főbelőtt fej között nem csak alaki hasonlóság létezik, de szubstanciális is. Mindkettő sérthető, puha, nedves gombóc, és mindkettőnek a lényege a külső burok által védett belső térben helyezkedik el. Igenis, egy főbelőtt narancsot el lehet képzelni. Egy főbelőtt harangot nem. A harangot nem fogja a golyó. És egyébként is a harangnak a belseje üres. A 31. számban egy röpke recenziót tesz közzé a Csönd elemei című jugoszláv eszékötetről. A 32. számban Vörös Sándor Vitéz György Hanák Tibor Nagypál társaságában közli az Összefüggések második részét, és Gutai Magda Zászló a szélben című verseskönyvéről ír kritikát. Teljesen beépült a lap belső gárdájába. Nem csak ír, most már szerepel is. Az 1969. május 15-én megjelent 33. magyar műhely szám hírei között például arról szerezhetünk tudomást, hogy április 15-én irodalmi estet rendezett a lap Párizsban külföldi íróvendégei Cselényi László, Cigány Lóránt, Siklós István és Székely János részvételével. Az Összefüggések harmadik része a magyar műhely 35. számában 1969. szeptemberében jelenik meg. A vers utolsó darabjában, a 3/10-ben már úgy működteti a látható nyelvet, hogy a mű befogadásakor egyértelmű legyen a vizuális olvasat fölénye. Egy szikra csupán, de elég arra, hogy az olvasó kételkedni kezdjen az üdvözülés eladdig egyetlen, a klasszikusan lineáris olvasat lehetőségében. A 35. számot követő időkben a lap anyagi nehézségei miatt a 37. szám csak egy évvel a 36 után jön ki a nyomdából, majd új év fél év múlva a 38. Cselényi László ezt már nem várta meg. Hazament, küszködött, megnősült, kibőtölte a krétakorig tartó nehéz esztendőket, végleg gyökeret vert, stb. Ami a fentiekből kiderül, második tanulmányútjának végére tökéletes műhelyes lett belőle. Látványosan szerkesztett versei, összenemillő darabokból kirakott sorai új hangot, avantgárd izgalmat hoztak a labba. Az 1971-ben megjelenő 38-as antológia számban egyike az alapembereknek. Ettől kezdve több-kevesebb rendszerességgel van jelen a folyóiratban, a személyes viszony és a kapcsolat a rozsdásodó vasfüggönyön keresztül is töretlen ívű. Később többször megfordul nyugaton, ahol nyitott szemmel, érett fejjel vizsgálódik, azonban ezek az utazások már nem idéznek elő tektonikus mozgásokat költészetében. 80-as években a Magyar Műhely Munkaközössége tagjainak sorában olvasható a neve, s végül 1990-ben Kassák-díjat kap. 1989-ben a Magyar Műhely hazaköltözött Budapestre. A kemény évek legendás magyar irodalmi alakokkal és irodalmi legendákkal megspékelt Párizsa egyik-másik szerkesztő vagy munkatárs egyszerű külhoni otthonává csendesült. A határok megszelidültek, a határállomások is szépen aszalódnak. Most mi külhoniak társutazunk Bécsbe, Budapestre vagy éppen Pozsonyba, ahol Cselényi Lászlóval, a költővel találkozván eleink szavával világá prédikálhatjuk. Látjátok, feleim szümtikkel, így néz ki a 7-szer főbelőtt narancs. Köszönöm.
Köszönöm Tibornak az előadását, ami azt hiszem, hogy azért nem lógott ki ebből a mai programból, hiszen arra figyelmeztet bennünket, hogy itt mégiscsak Cselényit üljük körül az avantgárd dolgaiban is. És még én azt is elmondanám, hogy ugyanakkor ez az előadásnak volt egy pillanatra egy ilyen antiposztmodern jellege, hiszen ugye a posztmodernben, ahogy Lyotard meghatározza, nincsenek már nagy elbeszélések, nagy történetek, mint Grand Récit. Ez pedig egy Grand Récit volt, nem csak Cselényiről, hanem arról is, hogy egy közép-európai hogy talál magára, mit csinál Párizsban, hunok Párizsban, egy palócköltő Párizsban. Azt hiszem, hogy ez számunkra is tanulságos. Na most hadd mondjam még el azt én is, hogy ebben a bizonyos rűblokkai szálláson, ezen a bizonyos rűblokkai szálláson én magam is megfordultam, emlékeztek rá, és nagyon szép emlékeim vannak, és ha már Tibor szolgált azzal az információval, hogy Cselényi milyen kelet-európai és szocialista rekvizitumokkal felszerelkezve érkezett meg Párizsba, akkor én hagyd mondjak el egy nagyon rövid történetet. viszonzásról, a francia civilizációról, mint olyanról. Ebben a Rue Brocai házban volt egy WC a fél emeleten, a lépcsőfordulóban, ami egybe volt kötve egy zuhannyal, tehát a WC csésze fölött volt egy ilyen meghúzandó valami, és az valaki meghúzta, akkor a zuhany megindult. És ugye egyszer megesett az, hogy egy magyar vendég ugye elvégezte a dolgát, felöltözve teljes díszöltözetben, és le akarván húzni ugye a WC-t a kelet-európai hagyományok szerint, meghúzta azt a bizonyos drótot, mire lezuhanyozott. Hát ugye ennyit a francia civilizációról.